Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Az összeszokott társaság már alig várta, hogy barátjuk születésnapját rendesen megünnepeljék. Kellemes, nyári este volt. A szórakozó helyen elénekelték a boldog születésnapot. Majd miután az ünnepelt lány elfújta a gyertyákat a tortán, megkezdődött a bulizás. A fiatalok között mulatott a 25 éves Bándi Kata is, aki akkor még nem sejtette, hogy ez lesz életének utolsó és egyben legborzalmasabb éjszakája. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb adása. A mai alkalommal egy olyan esetet hoztam, amit, túlzás nélkül állíthatom, hogy az egész ország ismer. A fiatal pécsi lány története óriási port kavart több okból is. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele! Kata 1986-ban született Szekszárdon. Nővérével, Rékával, öccsével, Bencével egy értelmiségi családban nőtt fel. Már kiskorában megmutatkozott tehetsége. Alsósként meseszép rajzokkal kápráztatta el szüleit és tanárait. Később tanulmányi versenyeken ért el jó eredményeket. A lány sikeres jövője borítékolva volt. Az érettségit követően a pécsi bölcsészkaron kezdett el pszichológiát tanulni. Volt évfolyam társa szerint minta egyetemista volt. Szerény, ellenben szorgalmas és tehetséges. Amibe belevágott, azt megvalósította. Felsőbb évei alatt a gyermekvédelemnél dolgozott, majd 2010-ben, lediplomázása után a rendőrséghez került. Ott pszichológusként az állomány tagjaival foglalkozott, illetve a jelentkezők mentális állapotát mérte fel. Több barátja is arról számolt be, hogy nyitott, kedves személyiség volt, szerette a társasági életet. Nem volt sok barátja, de akik közel álltak hozzá, mind számíthattak rá. Szerelmével 2007-ben ismerkedett meg. Párkapcsolatuk 2009. áprilisában kezdődött. Fél év múlva összeköltöztek, és 2,5 évig éltek együtt. Kapcsolatuk 2012. májusában véget ért. Ekkor közösen határoztak úgy, hogy nem folytatják tovább. Pedig még lánykérésre is sor került. Kata haza költözött Szekszárdra az édesanyjához. Később a szülei segítségével talált albérletet Pécsett, június közepén egy Dugonics utcai házban. Tele tervekkel, nagy álmokkal indult volna neki a következő évnek. Szeptembertől tovább szeretett volna tanulni, hogy később doktori fokozatot szerezzem. 2012. július 7-én az egyik legjobb barátnőjének születésnapját ünnepelték. Ez az alkalom sem volt más, mint a korábbiak. A 20 évesekből álló csapat jó hangulatban buliszta végig az estét. Biztos vagyok benne, hogy a szakítás után jól esett neki egy kicsit kiengedni a gőzt. A városban több helyen is megfordultak. Végül egy kis kocsmában kötöttek ki. Éjjel 2-kor aztán innen indult el egyedül Kata. Útja a pécsi belváros kanyargós utcáin vezetett. 2 kilométernyi sétálás várt rá, ami, ha úgy nézzük, nem sok. Ám szombat éjjel egy magányos lánynak talán túl rizikós. Azon a langyos, nyári éjszakán szinte egy lélek sem volt a városban. A későbbi kamera felvételeken látszik, hogy Kata egyáltalán nem volt részeg. Maga biztos, lendületes léptekkel igyekezett hazafele. Ahogy a központ alaposan kivilágított utcáit elhagyta, útja egyre többször vezetett sötét sikátorokon keresztül. A környék, ahol lakott, nem éppen a legbiztonságosabb, de nem volt Pécs legbalhésabb körzete sem. Már majdnem bekanyarodott abba az utcába, melyben társasházi lakása állt, amikor lépteket hallott maga mögül. A hangok egyre közelebb jöttek. Végül szinte a tarkóján érezte üldözője leheletét. Pszichológus volt. Pontosan tudta, hogyan nem szabad viselkedni. Tisztában volt vele, hogy ha szaladni kezd, az a támadójából előhozza a vadász ösztönt, és nem lesz esélye elmenekülni. Az utcák kihaltak voltak. Ha segítségét kiabált volna, nem jött volna válasz. Pillanatok alatt felmérte a helyzetet, és ösztöneivel szembe menvén, futás helyett lassítani kezdett, és hagyta, hogy a rejtélyes árny utolérje. Talán a fiú is meglepődött, amikor a csinos lány, akit ragadozó módjára követett a sötét utcákon át, hirtelen lelassított a helyet, hogy menekülőre fogta volna. A srác utolérte, és mellé lépett. A lány rá se nézve, tekintetét az utcán tartva sétált tovább. Érezte a fiúból áradó alkoholszagot, és amikor megszólalt, tudta, hogy nem csak az italról van szó. Érdeklődve szegezte Katának a kérdést, hogy mit keres egy ilyen tündérke egyedül a sötét éjszakában. Mindezt olyan gyorsan tolta ki a száján, hogy a lánynak erősen kellett koncentrálnia, hogy megértse. Biztos volt benne, hogy a fiú az olcsó kannás bor mellett drogot is fogyasztott az este folyamán. Próbált kimért lenni, de ugyanakkor barátságos is, hogy elnyerje a rokon szemvét. Idegei pattanásig feszültek. A helyzet olyan volt, mintha egy kicsi bárkát kellett volna kormányozni a háborgó, viharos tengeren. Igyekezett tartani a kontrollt. A srác primitív bókokkal próbálta elnyerni kegyeit, ám a lelkük mélyén mindketten tudták, mire megy ki a játék. Kata állta a sarat, és reménykedett benne, hogy kedvességével és néhány pszichológiai fogással sikerül leráznia kellemetlen kísérőjét. Végre megérkeztek abba az utcába, ahol lakott. Úgy érezte, most már biztonságban van. A kulcsát már kisvette a táskájából, és a kapuhoz lépett. Igyekezett udvariasan véget vetni a beszélgetésnek, és elköszönni a fiútól, ám az nem hagyta magát lerázni. Amikor kicsit keményebben szólt oda neki, támadója erősen megszorította a karját, és utasította, hogy egy kicsit sétáljanak még a környéken. Kata tudta, hogy itt már a szép szó kevés lesz. Még mindig tudatosan, de már kicsit határozottabban folytatta a beszélgetést. Véget akart vetni a társalkodásnak ezzel az idegesítő és félelmetes figurával. Csak haza akart jutni, hogy letusoljon és végre lefeküdjön aludni. De kényelmes kis otthona egyre távolabb került tőle. A sötétségbe burkolózó, idegen utcák felé vették az irányt. A férfi úgy ragadt rá, mint egy pióca. Az erőltetett, udvarias beszélgetés szép lassan civakodásba ment át. Kata többször megkérte a férfit, hogy adja békén, menjen haza. Ám az minduntalan mellette maradt. Az egyik ilyen jelenetet nézte végig egy férfi. Az éjszaka közepén kindohányzott a teraszán a kellemes nyári melegben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a kutyák nagyon ugatnak. Ekkor figyelt fel a lányra, és a mellette baktató férfira. Azt is látta, ahogyan a férfi átkarolta a lányt, de az lerázta magáról a kezét. Hallotta, ahogyan hangosan veszekednek, de semmi rosszra nem gondolt. Azt hitte, csak egy szerelmes pár civakodik. Két nappal később, 2012. július 9-e, hétfő reggel. A pécsi rendőrkapitányságra megérkeztek a dolgozók. A kollégák szívélyesen üdvözölték egymást, és egy-egy kávé mellett mesélték el a hétvége történéseit. Ám egy valaki hiányzott. A fiatal pszichológus lány, Kata nincs a helyén, és az épületben sem látták. Megvárták a 9 órát, bár már sejtették, hogy valami történhetett vele, mert ő volt az, aki mindig pontosan ért bedolgozni, vagy ha nem, odaszólt. 9 után felhívták a szüleit. Elmondták nekik, hogy lányuk aznap nem jött bedolgozni. Az apa kétségbe esve rohant a pécsi lakcímére. A rendőrök már a ház előtt vártak. Remegő kézzel csúsztatta a kulcsot a zárba. Nem tudta, mire számítson. Ahogy bejutottak az aprócska lakásba, mindent érintetlenül találtak. Kata viszont sehol sem volt. Se ő, se az iratai, se a táskája. És a szobája is úgy volt, ahogy azt szombaton hagyta. Az apa végig telefonálta Kata testvéreit és a feleségét is. Riadó lánc indult. Mindenki a lányt kereste. Miután felhívták az összes barátot és ismerőst, hivatalosan is bejelentést tettek a rendőrségnél. A helyszínen lefoglalták, és később nyomok után kutatva átnézték a lány számítógépét és internetes levelezését, de nem találtak semmit. Az egyenruhások nem csak egy szokványos eltüntet kerestek. A kollégájukat, a barátjukat. Az ismerősök a közösségi médiában is hatalmas hírverést csaptak. Szányra kelt, hogy Kata eltűnt. Pár óra alatt több százan osztották meg azt a posztot, amelyben a lány eltűnését írták le. Azon az estén fekete újatlan pólót, barack színű rakott szoknyát és egy fehér övet viselt. A rendőrség személyre írása szerint körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, váll aláérő, szőke, vöröses szőke festett hajú. Eltűnésekor kék-fehér csíkos, barna bőrpántos táska volt nála. Teltek a napok, de Katát nem találták. Eközben a család minden erejével azon dolgozott, hogy az ügy bekerüljön az országos médiába. Erőfeszítésük meghozta a kívánt hatást. Mindenki a fiatal pszichológus nőt kereste. Az újságok tele voltak a képével, de hiába. Úgy tűnt, a föld nyelte el. A rendőrség megvizsgálta a térfigyelő kamerák felvételeit. Azon az éjszakán Kata végig egyedül látható a felvételeken, majdnem egészen a házáig nyomon tudták követni az útját. Az utolsó kamera képe csupán néhány száz méterre rögzítette lépteit a lakásától. Senki sem értette, mi történhetett vele, hiszen már majdnem hazaért. Pár nappal később 3 kisiskolás fiú játszani indult a pécsi Délibáb utcában található fás, bokros területre. Ahogy a kis erdőben csatangoltak, egy furcsa bábúra lettek figyelmesek. Amint közelebb értek, döbbenten látták, hogy nem egy nagyméretű baba fekszik az árokban, hanem egy meztelen női test. Nem mertek közelebb menni hozzá, ezért egy kővel dobták meg, hogy megnézzék, megmozdul-e az ütés hatására. A kő puffant egyet a testen, de nem történt semmi. A fiúk összenéztek, majd szélsebesen futásnak eredtek. Meg sem álltak hazáig. Lélekszakadva rontottak be a konyhába. Anyjuk el sem tudta képzelni, mi zaklatta fel őket ennyire. Elmesélték, mit találtak. mire a nő azonnal átment a szomszédba, majd a másik házban lakóval és annak férjével együtt felkeresték a helyszínt. Amint megpillantották a testet, tudták, hogy egy hullával van dolguk. Azonnal értesítették a rendőrséget, akik perceken belül odaértek. Kezdetét vette a helyszínelés. Nem kellett hozzá sok idő, hogy nyilvánvalóvá váljon, az elveszett fiatal lány testét rejtették a bokrok. A nyomozók órákon keresztül vizsgálták a holttestet és a környékét, majd jött a szörnyű megállapítás. Katát megfojtották. Az egész várost sokkolta a hír. Képtelenek voltak elhinni, hogy ilyen megtörténhet Pécsett, a városban, ami a porcelánjairól és kiemelkedő kulturális életéről híres. A dolgot tetézte, hogy ráadásul egy olyan lánynak oltották ki az életét, aki a rendőrségnél dolgozott. A rendőrök azonnal egy speciális nyomozó csoportot állítottak fel a bűntény kivizsgálására. A legjobb embereik dolgoztak azon, hogy Kata gyilkosát minél hamarabb elkapják. Mikor egyértelművé vált, hogy gyilkosság történt, a rendőrség 1 millió forint jutalmat ajánlott fel a nyomra vezetőnek. Bíztak benne, hogy a sötét, üres utcák ellenére valaki látott valamit, amin el tud indulni a nyomozás. A lánynak nem voltak haragosai, ellenségei. Az első időkben megfordult a rokonok fejében, hogy nem-e a lány ex-e akart így módon bosszút állni. De a fiú saját maga jelentkezett a rendőrségen, hogy tisztázza magát. Nagy erőkkel folyt a munka. Az egész várost ellepték a rendőrök. A test megtalálásának környékén átnézték az udvari helyiségeket, pincéket, kikérdezték a lakókat, hát ha láttak valamit. De semmi sem volt, amin elindulhattak volna. Hiába kérdezték ki a lány összes ismerősét. Tudták, hogy egy számára ismeretlen támadt rá és ölte meg. Az áldozat testét alapos vizsgálatnak vetették alá. 19 külsérelmi nyomot fedeztek fel rajta. A körmei alól sikerült olyan bőrdarabot kiszedni, amelyek értékelhető DNS mintákat tartalmaztak. Ezek mellett a táskáján talált spermából is nyertek ki örökítő anyagot. A genetikai azonosítás Magyarországon akkor még gyerekcipőben járt, de már rendelkezésre állt olyan adatbázis, mely az elítélt bűnözők DNS-eit tartalmazta. A Kata testén talált mintákat összevetették a meglévő adatokkal, és bum, az egyik egyezés mutatott egy korábban elítélt bűnözőjével. A férfi ellen azonnal elfogató parancsot adtak ki, majd a holttest felfedezését követő 4 nappal a horvát határ előtt sikerült is nyakon csípni. Minden bizonnyal érezte, hogy forrósodik a lába alatt a talaj, emiatt el akarta hagyni az országot. Szerencsére azonban az utolsó pillanatban a TEK emberei útját állták. A férfi nem volt ismeretlen a rendőröknek. Péntek László addig összesen körülbelül 6,5 évet töltött börtönökben az ország különböző pontjain. Rendszeres jövedelme, állandó munkája nem volt. Elfogása után azonnal beismertetettét. A kihallgatáson részletesen elmesélte, mit tett Katával. Elmondása alapján aznap épp Pécsett csövezett. Ivott és illegális szereket szedett be. Elszívott pár spanglit és néhány szem parti drogot is lenyelt. Ilyen állapotban rótta a város sötét utcáit, amikor kiszúrta magának Katát. A csinos lány egyből felkeltette érdeklődését, és elhatározta, hogy megszerzi magának. Meg is lepődött, amikor a lány szóba állt vele. Elmondása szerint 2 órán keresztül sétálgattak a lakása környékén, ám ezt idővel megunta. Ekkor erővel a közeli játszótérre kényszerítette a lányt, majd ott megerőszakolta, és a táskájának válpántjával megfojtotta. Ezután elvette áldozata pénztárcáját és telefonját, a SIM-kártyát és az iratokat eldobta, a készüléket és a pénzt, 11 néhány ezer forintot megtartotta. Egy doboz cigarettát rögtön vett is belőle a közeli benzinkúton. Tettét szexuális indítatásból, ittasan, szintetikus drog hatása alatt egyedül követte el. Semmiféle megbánást nem tanúsított. Arcán érzelmeknek nyoma sem volt. A rendőrségi nyomozás mellett egy magándetektív is dolgozott az ügyön. Nem messze a holttest megtalálásának helyszínétől, 3 nappal később egy kukában felfedezte a lány alsó neműjét. Elmondása szerint a ruha darab borzasztó állapotban volt. Több helyen cigaretta által kiégetett lyukak voltak rajta. Ahogy kezdett összeállni a kép a bűnténnyel kapcsolatban, a rendőrök elborzadva rekonstruálták az esetet. Kata minden bizonnyal az elkövető lelkére akart beszélni, hogy az ne bántsa. De a férfi alkoholtól és drogtól mámoros agya nem tudott gondolkozni. Minden áron szexelni akart. Majd, amikor végzett, megfojtotta a törékeny lányt, mivel tudta, hogy az erőszakolás tovább fogja duzzasztani, amúgy is tetemes büntetését. Később azonban kiderült, hogy Pénteknek nem is lett volna szabad akkor szabad lábon lennie. A közvéleményben ekkor elszabadultak az indulatok. Az emberek felelőst akartak. Mégis hogyan fordulhatott az elő, hogy egy olyan ember, akinek a börtönben kellett volna lennie, meggyilkol egy ártatlan lányt. Egy másik tábor a halálbüntetés visszaállítását követelte, mivel szerintük az elkövetett bűncselekmény miatt halált érdemelt volna Péntek. Ugyancsak felemelték hangjukat a szélső jobboldali erők is. Több tüntetést is szerveztek a cigány bűnözés megállítására, ugyanis Péntek roma származású. Az ország forrongott. Eközben Kata családja magába roskadva várta a tárgyalást és az ítélethirdetést. A lányt július 23-án temették el Szekszárdon. Fehér tölgyfa koporsóját tömegek kísérték utolsó útjára. A büntetőper következő év márciusában vette kezdetét. Első tárgyalási napjának központi kérdése a vádlott szavahihetősége volt. Csak a gyilkos tudhatta pontosan, hogyan halt meg a pécsi rendőrség pszichológusa. Péntek Lászlónak viszont ahány kihallgatása volt, annyiféleképpen mesélte el a történetet. A legutolsó verziója szerint ismerte a lányt, sőt, szexuális kapcsolatban is voltak, és azért ölte meg, mert felbőszítette, hogy Bándi nem vállalja őt fel mások előtt. Csak hogy több mint 10 tanút hallgatott meg a bíróság, és mindenki kizártnak tartotta, hogy ez igaz lehet. Bizonyítéka pedig nem volt Pénteknek. A tárgyaláson maga biztosan mozgott, ugyanis volt alkalma arra, hogy kiismerje a szokásokat az igazságszolgáltatási rendszerben, mivel 16 éves kora óta összesen 6,5 évet töltött börtönökben, 11-szer ítélték el. A férfi rengeteget hazudott a rendőröknek. Ez derült ki abból, ahogyan a bíró egymás után ismertette a korábbi vallomásait. Összesen 8-szor hallgatták ki. Az egyes alkalmakkor nem csak az olyan alapvető dolgokban állított gyökeresen különböző dolgokat, mint hogy ismerte az áldozatot, vagy sem, hanem gyakorlatilag nem volt olyan részletkérdés, amiben ne hazudott volna valamelyik vallomásában. Hazudott például arról, hogy az áldozata viselte a alsóneműt. Egy ideig azt hajtogatta, hogy nem. De mikor szembesítették azzal a nyomozók, hogy bizonyítékot találtak rá, már ő is elismerte, hogy ja, igen, viselt. Az 5 napos tárgyalás sorozat végén a gyilkost fegyházban letöltendő, tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte első fokon a pécsi törvényszék. Az ok aljas indokból elkövetett gyilkosság és kifosztás. Az ítélet szerint a férfi élete végéig börtönbe kell, hogy maradjon. A család és a barátok úgy gondolták, ez a minimum, amit Kata gyilkosa érdemel. Ám péntek új ügyvédet szerzett, aki olyan meggyőzően érvelt a bíróságnak, hogy a másodfokú ítélet enyhébb lett. Továbbra is életfogytiglan, de 40 év múlva szóba kerülhet a feltételes szabadlábra bocsájtás. A férfi a börtönben köszöni szépen, jól van. Próbálkozott azzal, hogy befejezze az általános iskolát, ám ez nem sikerült neki. Helyette inkább a testépítésbe fekteti energiáit. Kata családja továbbra sem tudja feldolgozni a tragédiát. Többször beszéltek arról a médiának, hogy nem tudják magukat túltenni a történteken. Édesanyja 2 évvel a tragédiát követően is bosszút ígér. Nem tudom elengedni a lányom. Velem él a gondolataimban. Soha nem fogok megbocsájtani a kislányom gyilkosának. Üzenem neki, lesz egy férfi, aki 38 év múlva a szabadulása hajnalán várni fogja őt a börtön kapujánál, és bosszút áll a lányomért. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Ha szeretitek a Bűntények podcast adásait, és megtehetitek, kérlek támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.